Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke több rendeletet is aláírt már rögtön a beiktatása után. A visszatérő elnök kegyelmet adott a 2021. január 6-ai kapitóliumi zavargások 1600 résztvevőjének, és döntött arról is, hogy nem kaphatnak automatikusan amerikai állampolgárságot azok, akik illegális bevándorlók gyermekeként születnek az USA-ban. Trump szükségállapotot hirdetett a déli határnál, ezzel utat nyitva az amerikai hadseregnek a területre, emellett terrorszervezetnek minősítette a drogkartelleket. Fontos rendelete továbbá, hogy 2017 után másodszor is kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből. Ahogy a beiktatási beszédében fogalmazott, az olaj- és földgázkutatás új korszakába lép. Kilép az Egyesült Államok az egészségügyi világszervezetből is, mert mint Trump fogalmazott, utalva a koronavírus járványra, a WHO szétszakított minket és leszakított mindenkit az Egyesült Államokról. Megtiltotta a szövetségi ügynökségeknek, hogy a jövőben a gender és a gender identitás kifejezéseket használják, ehelyett az emberek nemét kell majd feltüntetni, többek közt az útlevelek kiadásánál is. Trump egy másik dokumentumban úgy rendelkezett, hogy a mexikói öböl neve mostantól legyen amerikai öböl, és Észak-Amerika legnagyobb hegysége, a Denali, a Mount McKinley nevet viseli mostantól. Utóbbit Barack Obama változtatta még meg 2015-ben. Ez ugyanakkor nem lesz hatással arra, hogy nemzetközileg hogyan hívják a területeket. A TikTok tilalmat 75 napra felfüggesztette az amerikai elnök. Hamarosan Washingtonba látogat Orbán Viktor miniszterelnök, ahol várhatóan fogadja őt Donald Trump amerikai elnök, jelent meg a kormány Facebook oldalán még tegnap. Ennél több részletet egyelőre nem árultak el a tervezett találkozóról, így nem ismert sem a konkrét helyszín, sem az időpont. Oroszország kész az ukrajnai konfliktus rendezésére Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépő kormányzatával, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács ülésén Moszkvában. Eközben a CNN úgy értesült, az amerikai elnök már a beiktatását követő napokban telefonbeszélgetést tervez az orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. Az Európai Unió alkut ajánlana az új amerikai elnöknek az európai védelemről a kereskedelmi békéért cserébe. Az Európai Bizottság ipari stratégiáért felelős alelnöke közölte, az EU azt akarja javasolni Donald Trumpnak, hogy többet fektet be a saját védelmébe, ha az USA tartózkodik a kereskedelmi háború kirobbantásától. Az Európai Unió meggyógyításához változás kell, amit a Brüsszellel vállalt konfliktuson keresztül lehet elérni, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor tegnap a Matthias Corvinus Kollégium és a 21. század intézet közös konferenciáján Európa beteg emberének nevezte az uniót, amely szerinte nem képes szavatolni a kontinens és közvetlen szomszédsága békéjét és biztonságát, Európa jólétét. A magyar kormány ezért változást akar, és mint mondta, megindítja a Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet második fázisát. Újabb határátkelő helyek nyílhatnak Magyarország és Románia között, a két ország külügyminiszterei előkészítették az ehhez szükséges megállapodást. Szijjártó Péter Bukarestben közölte, megkötötték a szerződést a magyar-csanádi Szentgellért híd újraépítésére és a Szegedet Temesvárral összekötő vasútvonal megtervezésére is. Új, 1,5 milliárd forintos támogatási programmal segíti a dolgozók azonnali munkába állását a kormány a mikro-, kis- és közepes vállalkozások létszámbővítésével. A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a munkáltatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb 339 000 forint havonta munkavállalónként. Az áramelosztók digitális átállását ösztönző pályázat indul a zöld energia hatékonyabb hasznosításáért, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A támogatási kérelmet majd február 14-e és március 31-e között lehet benyújtani. A program összesen 26,5 milliárd forinttal támogathatja az iparági vállalkozásokat. 300 000 fölé növeli a kisebb napelemes rendszerek számát a Napenergia Plus program. Az Energiaügyi Minisztérium ismertetése szerint decemberben és januárban 750 támogatási kérelem érkezett be a népszerű zöld energia támogatásra. Idén 800 000 családnak mintegy 1700 milliárd forint kamatot fizet ki a lakossági állampapírok után a kormány, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, ebből 1300 milliárd a prémium magyar állampapírhoz kapcsolódik. Végül az időjárásról. Továbbra is borult lesz az ég, párás levegő, hószálingózás, szitálás, ónos szitálás, de ónos eső is várható. A Magyar Közút felhívja a közlekedők figyelmét, hogy csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan dolga van és téli gumival felszerelt a járműve. Mérsékelt marad a légmozgás, a csúcshőmérséklet -2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillantsd be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Most következő műsorunkban Lóci Tamás atyának, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának előadását hallják, mely 2024. október 16-án az Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények igazgatóinak értekezletén hangzott el. Témája az idei tanév mottója: Venite adoremus Dominum. Jöjjetek, imádjuk az Urat.
Már régi hagyomány így rám testálódott így az évek során, hogy a motto az, aminek a feldolgozására felkérést kapok, ami érsek úr által újabban már a tanév végén meghirdetésre kerül, és ez azért nagyon fontos tényező, hogy a tanév végén kerül meghirdetésre, hiszen a munkatervek elkészülése előtt adódik mód ennek a mottónak az ismertetésére. Adta az apropót az élet a bazilika felszentelésével, megújításával, hogy a homlokzaton lévő mondat, a Venite Adoremus Dominum, a jöjjetek, imádjuk az Urat legyen az iskoláinknak, intézményeinknek is az éves jelmondata. Én nagyon köszönöm mindazoknak, akiknek a munkatervében találtam ilyen jellegű utalást, amely a mottónak valamilyen fajta megvalósítására praktikus, gyakorlati szempontokat adnak meg. Az összeállításom részben tartalmazni fogja ezeket is. Nem is az a célja ennek az előadásnak, hogy végülis a ti munkátokat összegezzem, hanem hogy adjak egy megközelítési szempontot. Úgy fog felépülni az előadás, hogy magából a mondatból indulnék ki, és egy kicsit talán ilyen teológiai, hitbeli megalapozást adok, utána az intézményi megvalósításnak az ötleteit ütöm össze, és én is próbálok ahhoz még valami plusz szempontot mondani. Ugye apropót a bazilika felszentelése adta, a mi célunk ezzel a jelmondattal ugye nem csak az volt, hogy fölhívjuk a figyelmet egy holt épületnek a megújulására, hanem leginkább az, hogy mindez ki is legyen használva, élettel legyen megtöltve élő kövekkel. Ugye az első szó a jelmondatból az, hogy jöjjetek. És rögtön a szöget ütött a fejembe, hogy azért maga Jézus nagyon sokszor mondja ezt a szót, vagy úgy, hogy jöjjetek, vagy úgy, hogy gyertek, vagy ennek a szinonimáit. Egy párat összegyűjtöttem ebből, látjátok, egy ószövetségi, de többnyire újszövetségi van. Ennek a többszöröse van, ez nem egy nagy tudomány, bárki rá tud keresni egy kereső programmal, amely kimutatja ezeket az együttállásokat, de például egy hasznos dolog lenne ezt is megnézni, hogy mire is hív meg minket Jézus, meg úgy általában a Szentírás mikor alkalmazza a jöjjetek meg a gyertek felszólító módú igét. Hiszen nem akármire hív meg bennünket az Úr, ahogy látjuk a Biblián keresztül is, van itt benne dicsőítésre való meghívás liturgiára, van itt a mennyországba való meghívás, a második már egy birtokba vétel, van itt egy olyan élethelyzet, ami azért sokszor megkísérti a emberekkel való foglalkozásban műveledőket, a kifáradás, a kiégés, a motiválatlanság, de ugyanúgy a diákjainkat is utoléri. Tehát ezekre is remekül föl lehet építeni lelki napokat a jelmondat kapcsán. Aztán a nézzétek meg a helyet, ahol feküdt az Jézusnak az otthona, ami számunkra a templom felkeresése. És hát van itt hivatásra való felszólítás is, hiszen van, amikor emberek halászává hív meg bizonyos személyeket Jézus, és hát a szent áldozást vélem én felfedezni az utolsó mondatban, amely egy mennyegzőre, egy fogadásra való meghívás. Tehát látjuk, hogy milyen sokrétű az a célállomás, hogy így mondjam, az a helyszín és az a tevékenység, amire bennünket Jézus, meg úgy általában a Szentírás meghív. Ugye az a második szó, hogy imádjuk az Urat. Ugye ez az adoráre ige található, és rögtön a teológiai tanulmányimból egyből beugrott egy ilyen jó kis kontraszt, ilyen elkülönítés az imádás és a tisztelet között, amely számunkra főleg a reformáció idején vált nagyon sarkalatossá, hiszen a mai napig még mindig belebukunk abba a félreértésbe, hogy akár protestáns testvéreink, vagy csak úgy általában az utca embere megvádol bennünket mondjuk egy Szűzmária imádással, egy Erekje imádással, vagy ehhez hasonló dolgokkal, amelyek nem a valós értelmezései a katolikus teológiának. Tegyük egy kicsit ezt tisztába, elnézést attól, akinek ez teljesen egyértelmű, de talán nem árt átismételni. A latria szó a latinban, az imádás, az csak is az Istennek kiáró, legmagasabb fokú tisztelet. Az Istennek és az isteni személyeknek, Atya, Fiú, Szentléleknek. Tehát igenis mi nem imádunk mást, sem szemét, sem dolgokat. Ez távol kell, hogy legyen minden helyes katolikus áhítattól, és nyilván vigyáznunk is kell arra, hogy ne nyilvánuljon meg mondjuk a szavainkban, ez egy nagyon gyakori idő, hogy imádom a nem tudom mit, a csokoládét, imádom ezt az együttest, és hogy nem árt azért ilyenkor, tudjuk, hogy a gyerekek ezt nem tudatosan mondják. Sokszor a felnőttek se tudatosan mondják, de egy katolikus iskolában talán lehet egy ilyen fajta törekvés, hogy próbáljuk elkerülni ennek a szónak ezt a profán használatát, hogy ne alacsonyítsuk le ezt a szót, hanem próbáljuk megőrizni ezt tényleg az Istennek a világára. És természetesen az oltári szentség világára is, hiszen az egyik legszebb katolikus meggyőződésünk, és a legegyedibb, hogy az oltári szentségben nálunk valósan van jelen az Isten, visszavonhatatlanul, nem függ sem a mi hitünktől, sem a létrehozó katolikus pap hitétől, hanem ez egy objektív valóság, és ez egy nagy megtartó erő. Tehát az imádat ilyennél fogva az eukarisztiának is jár. Ezzel szemben a dúlia, a tisztelet, ez pedig az Istenhez kapcsolható dolgoknak kijáró dolog. Tehát a szenttel kapcsolatban lévő dolgoknak kijáró különleges tisztelet. Ugye ennek több szintje van, lehetnek személyek, tipikusan ilyenek az üdvözültek, a szentek, lehetnek bizonyos kegyhelyek mondjuk, lehetnek ezek tárgyak, mondjuk egy kegykép, vagy bármi, de minden dolog, ami meg van áldva, az valamiképpen a tiszteletnek a jelét hordozza magában. Ha személyekről beszélünk, akkor három szintet különít el a katolikus teológia a tisztelet szintjén. Van a hiperdúlia, van a protodúlia és ugye a simán magában használt dúlia, hogy adjon egyfajta rangsort a szenteken belül. A boldogságos Szűzmária állt és áll ma is a legközelebb Jézus Krisztushoz, mert senki sem mondhatja el az egész világegyetemben, hogy megszülte az Istent, hogy szíve alatt hordta az Istent, hogy belőle táplálkozott az Isten, ezért az ő iránta való tiszteletünknek meg kell, hogy előzze minden más szenttel szembeni tiszteletünket. A protodúlia szint jár Szent Józsefnek, aki meg azt a különleges megbízatást kapta, hogy nevelő apja lehessen Messiásnak, és védelmezője legyen a szent családnak. Ezt megint nem mondhatja egyetlen más szent sem magáról. És a többi üdvözültnek kiáró tiszteletet szoktuk általában a dúlia szóval megemlíteni. Ha már a szentek szóba kerültek, akkor magáról a szentről is próbáljunk egy kis megközelítést adni. Sokat adnak mindig a fordítások, meg az etimológiai fejtegetések. A héber kádós szó eredetileg valaminek a levágását jelenti. Leginkább ez az volt, hogy levágták mondjuk az állatot, és odadták az Istennek. Ugye hogy tudták odadni, nem tudták így kézbe átadni. Hova képzelték el az Istent? Valóban felülre. Hogy tudok én felülre jutatni valamit? Elégetem. Ezért égették el az áldozatokat az Ószövetségbe, mert a füst fölfele száll, és úgy gondolták, hogy ezzel átadták az Istennek azt, amit neki szerettek volna adni. Később ez olyanban is megnyilvánult, hogy a profántól elkülönített legyen az, ami szent. Amit a profanizált használatból kivettünk, és szent célra használunk, és többet nem lehet profán dologra. Egész más egy kehelynek a funkciója, mondjuk egy királyi palota a lakomáján, és más egy kehelynek a funkciója, egy katolikus szentmisén. Holott tárgyban akár hasonló is lehet a kivitelezését tekintve, de más célra rendeltük, és innentől kezdve szent lesz. De hát szent ilyen értelemben minden olyan dolog, ami megáldásra kerül, hiszen ugyanígy elkülönítjük a profán világtól a templomot, vagy a temetőt, gondoljunk milyen fontos volt a középkorban az a tényező, hogy nem lehetett megszentelt földben eltemetni mondjuk azt, aki halálos bűnben halt meg, vagy eldobta az életét Isten iránti megvetésből. És akkor ezért használták ugye a temető árkot, hogy mégis közel legyen a megszentelt dologhoz, de nem lehet része annak, mivel ő maga úgy döntött, hogy nem akar része lenni ennek. Mi viszont keresztény felelősségből szeretnénk őt valamiképpen mégis kapcsolatba hozni ezzel a szenttel. Mennyi üzenetet hordoz egy egyszerű ilyen történelmi tény, egy szokásnak a gyakorlata? És ahogy megyünk lejjebb a tárgyak szintén, nagyon sokszor találkozunk az, hogy atya áldja meg ezt a nyakláncot, ezt a szentképet, vagy tőlem nagyon sokszor kérnek diákok áldást, ugye leginkább a dolgozat előtt az egy nagy motiváló elem az áldás kérésre, ma is szerintem legalább kettőt kellett adnom. Ugye persze arra nagyon vigyázok, hogy ne Isten akaratával szembeni dologra kérjék az áldást, tehát amikor ők akarják meghatározni, azért áldjam meg őket, hogy ne feleljem, ne írnak dolgozat, akkor mindig mondom, hogy akkor ezt most hagyjuk meg a Jóistennek, jó? Én arra adok áldást, hogy bármi történik, ott lesz feled a Jóisten, nem leszel egyedül ebben a dologban. És nagyon érdekes, hogy szentnek használta a keresztény ókor tág értelemben mindazoknak a megszólítását, akik keresztény hittestvérek lettek. Ugye maga Pál írja ugye a leveleit, hogy a Korintusban élő szenteknek, vagy a Tesszalonikában élő szenteknek. Nyilván nem erkölcsileg voltak ezek az emberek makulátlanok, vagy szentek, hanem ontológiailag. Azaz azzal, hogy megkeresztelkedtek, úgy értelmezték, hogy a profán világból kivélettek véve, és az Istenhez tartoznak. Akár tudomásul veszik ezt, akár nem, akár megfelelnek az életvitelük, akár nem. És ilyen értelemben ez ma is érvényes, csak ma kevésbé merjük használni ezt a szót ilyen bátran, mert hát akkor még jobban félreértene bennünket a világ. Szűk értelemben mindig a mennyországba jutottak, az üdvözültekre értelmezték a szentnek a mi voltát. Viszont nagyon fontos, hogy a szenteket, ugye, mit kérdezik a gyerekek mindig, hogy hány darab van belőle, hát mondom, azt még a Jóisten se tudja, de talán ő tudja, de állítólag a Vatikánban van valami ilyen, amely vezet egy ilyenfajta lajstromot a szenteknek, a kanonizált szenteknek a névsorával, de valószínűleg még ők sem tudják összegyűjteni, hiszen maga a dokumentáció ennyi idő távlatából az nem lehet hiánytalan. De minden esetre van egy kanonizált szent listánk, amely jól meghatározhatóan az egyház által ünnepélyes formában a hívek elé követendő példaként állított személyeknek a névsorát jelenti, akikről az egyháza maga tévedetlenségénél folyva, illetve hát inkább a pápa a tévedetlenség kegyelméből adódóan azt nyilvánította ki, hogy minden bizonnyal célba érkeztek. Őket szoktuk példaképnek állítani, őket választjuk osztályterembe, vagy osztályvédőszentnek, iskolavédőszentnek, stb. És ők vannak benne a katolikus naptárba, ugye egy nap nagyon sok, mert máshogy nem is férnének el, csak az ismerteket szoktuk külön kiírni. De ennél jóval nagyobb azok az anonim szentek, akiknek az életét soha senki nem fogja fölterjeszteni, akiknek nem vizsgálják meg a írásait, megnyilatkozásait, de életszentség hírében éltek, akár a saját nagyszüleinkre gondolunk, vagy bárki a környezetünkben, aki példaértékűen viselte el az élet szenvedéseit, és hittel kitartott amellett. És ezt a gyerekeknek azért jó tudatosítani, hogy egy csomó olyan van, akinek nem tudjuk a nevét, de igenis ott lehet a te közvetlen ismerősöd, rokonod is. A kanonizált szenteknél van egy eljárásmenete az egyháznak, egy jól kidolgozott eljárásmenet, két szinten kristályosodott ki a történelm során, a boldoggá és a szentjavatási eljárásokban. Ugye ezek nagyon felpörögtek a 20. században, talán II. János Pál pápa előtt, hát azt nem mondom, hogy összesen nincs annyi szent, mint azóta, de legalábbis exponenciálisan megnőtt a szentjavatásoknak a száma. Hát ezeknek az eljárásoknak, aki akar, az nyilván bele tud mélyedni, eléggé komolyan kidolgozott, nagyon sok mindent örökölt a jogrendszerből, a római jogból, kicsit ilyen is a felépítése, ilyen per-szerű, így is hívják. Egyébként peres eljárás menetében végzi az egyház külön kongregációval hozzá, de minket végig is a végeredmény érdekel, és ugye egy nagy aktualitása, hogy Magyarországnak újra van egy kihirdetett boldoga, ugye Bódi Mária Magdolna, akit talán áprilisban vagy májusban fognak majd ünnepélyesen boldogálvatni, Veszprém egyházmegye, ugye Litér szülötte. Mondjuk tőlünk egy kicsit távol van, de aki megteheti, az oda is szervezhet zarándoklatot. És hát a szentekhez tartozik, és még mindig a szentséggel így összefüggésben van az erekéknek a sora, amelyben szintén nagyon sok félreértés zajlik, hogy most mi számít erekének, meg hogyan, meg lehet-e nálam, meg nem lehet nálam, meg stb. Általában három szintjét szoktuk az erekéknek megkülönböztetni. Az elsődleges erekje a szentnek az egyik testrésze, leginkább nyilvánvalóan csont szokott megmaradni, de időnként a lágy részekből is megmaradnak dolgok. Ez az elsődleges, és ez értelemszerűen limitált mennyiségben fordul elő a világban. Aztán van a másodlagos erekje, a szenthez tartozó tárgyak, az ő imakönyve, ruhája, ágya, bármi, amit érintett, és vannak végül az érintett erekék, amelyek gyakorlatilag egy másodlagos erekéhez hozzá érintettek, és innentől lehet ugye végtelenníteni a erekéknek a számát. Továbbra is visszautalok, hogy az erekék tekintetében sosem hirdetett imádást az egyház, és nem is engedi meg a helyes katolikus megközelítés ezeknek az imádását. Tehát főleg gyerekek tekintetében nagyon kell vigyázni arra, hogy az egészséges tisztelet ne ugorjon át egy babonás bálványozássá, mert ugye ők még hajlamosak ezeket úgy átugorni.
Thank you.
Folytatjuk műsorunkat, melyben Lóczy Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallják. Venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat címmel, október 16-án az Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények igazgatói számára tartott e témában előadást.
Az Urat, ez az utolsó szó a jelmondatban, jöjjetek, imádjuk az Urat. Az Úr, amely a Kyrios görög és dominus latin szóból származik, az Jézus korában, meg már előtte is egy valóságos cím volt, ugye főleg királyok használták, hát egy uralkodói cím volt, jelentett egyszerre jogértelemben vett uralmat, de jelentett érdekesképpen tulajdonjogot is, hát fajta rendelkezési jogot is a fölött és amik fölött, amiknek ura. Ebben az értelemben kezdte el már az Ószövetség Istent, Jahvét, a seregek urát az egész föld urának nevezni, hiszen az ő tulajdona a teremtésnél fogva. És mivel nem tisztult még le az elején a politeista személy ebből a monoteista személyet, ezért az urak urának is nevezte Jahvét, az Ószövetség, hogy elkülönítse az ő tisztségét az összes többi idézőjelbe tett és kisbetűs istenektől. Hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágon, és minden nyelv hirdesse, hogy Isten is, hogy Jézus Krisztus az Úr, és ehhez hasonló helyek vannak. Talán szóhasználat szempontjából nem árt, ha figyelünk arra, hogy rendben van, hogy maga Jézus szó önmagában meghatározza nekünk a második isteni szemét. De olyan érdekes, hogy megfigyelem, hogy az idősebbek, azok mindig azt mondták, hogy Úr Jézus, nem azt, hogy Jézus. És azért ennek nagy jelentősége van, hogy az Jézus az nem csak egy olyan személy, mint mi. Hát nem velünk egyenlő szinten lévő, hanem Úr Jézus. Nem akarja senki a történelem kerekét visszaforgatni, és a nyelvhasználatban én archaikus dologra meghívni titeket, mert ez távol állna az életszerűségtől. De azért legalább időnként szerintem érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ez a Jézus, ez nem Jézuska, meg nem a haverunk, meg nem tudom mi, amellett, hogy nagyon szeret minket és a barátunk, de nem arra kaptunk meghívást, hogy haverkodjunk vele, mert egy haver nem tudja megoldani az én életemet. A haver egy bizonyos szintig tud adni valamit, de amire igazán szükségem van egy életen át, arra ne haragudjon mindenki, de ez a kevés egy haver. Arra nekem egy Úrra van szükségem, hogy én az életemet valakinek odaadjam, érteljek és tőle megoldásokat várjak azokra a kihívásokra, amikkel mindannyian előbb-utóbb szembenézünk. És ezt nem árt már az elején tisztázni a gyerekek életében. Amire még felfigyeltem, ugye a többes szám első személy, hogy így van a jelmondatunkban, hogy jöjjetek. Ugye a jöjjetek, ez is egy sokat mondó számra, és fel lehet építeni dolgokat, hiszen az egész közösségi dimenziónk ebből fakad. Nagyon sokatok írja évről évre a munkatervben a közösségi formálódásnak, ez egy fontos nevelési cél. És ez természetes, hogy ez minden iskolában úgy is lesz, amíg világ a világ. Nekünk annyival több, hogy ez a közösség, ez nem csak egy osztályközösség, nem egy pillanatnyi azonos sorsközösségben lévő személyek csoportja, vagy egy iskolához való identitás, hanem az egyházhoz való tartozás is, hiszen az egyháznak a neve is maga az ekklészia, az ekkaleo, összehívni igéből származik a görögből. Összegyűjteni, összehívni, kihívni. Így hívták az egyszerű népgyűléseket is. A laténi demokráciában ez volt a szuverenitásnak a hordozója, hiszen pontosan ezek a ekklésziák biztosították azt, hogy ne csúszson el a hatalom gyakorlása mondjuk az autokrata irányba. Számunkra a meghívottak, megkereszteltek közössége, de érdekesképpen ugye nem csak személyek közösségét jelenti, hanem helyet is jelent, hiszen ekklésziának hívják a templomot is, a régi magyar nyelvben ekklésziának, a liturgia végzésének helyét. És ez összeköt bennünket valahol a nagyegyházzal. Ez nagyon jó kicsikortól tudatosítani, hogy amikor mi megyünk imádni az Urat a jelmondat alapján, a legkisebb falucska templomába, akkor mi ugyanazt csináljuk, mint a világ másik végén több ezer keresztény, akit nem ismerünk. Meg ugyanazt csináljuk, mint amit a pápa csinál reggel, amikor elindul misézni. Hogy ez semmilyen módon nem különbözik rangban, meg méltóságban egymástól. És hogy ezt a közösségérzést, ezt az összetartozás tudatot, ezt valahogy úgy erre is föl lehetne építeni bizonyos dolgokat, hogy a világegyházhoz való dimenziót érezzék. Még erre nagyon jók a találkozókra elmenni, mert a nagy találkozókon ugye találkozik mennyiségben is több keresztényel a fiatal, vagy akár a tantestülettel elmentek akkor a testületünk tagjai, és azután erőt ad a hétköznapokban, amikor időnként megkísér bennünket az, hogy milyen kevesen vagyunk, akkor vissza tudunk emlékezni arra, hogy mennyire nem így van ez, amikor egy-egy találkozón tudatosítottuk, hogy milyen sokan vagyunk. Az egyháznak az alapja az, hogy közösség, hogy kommunió, és nagyon érdekes, hogy a kommunió szót alkalmazza a teológia a szent áldozásra is. És még ennél is több van, nem csak a szó hasonlít egymáshoz, hanem a eukarisztia építi fel az egyházat. Mivel nem egy elvont tárgyról van szó, nem egy tetoválásról, egy összetartozó jelről, hanem egy személyről van szó, Jézus Krisztusról az oltári szentségben, kenyér és a bor színad, ő konstitutív elem az egyházban. Ő építi föl az egyházat. Tehát ilyen értelemben nem, hogy szabad megszemélyesített formában beszélni róla, hanem majdnem, hogy kell megszemélyesített formában beszélni róla. Tehát ne tárgyasítsuk el az eukarisztiát a szövegkörnyezetben. Miközben egy tárgy is, értelemszerűen egy tárgy valahol, de ne maradjunk meg ezen a szinten, mert akkor a gyerek fejében örökre csak egy tárgy marad. Ami egy kellék a sok közül, a csengő ugyanolyan értékű, mert sőt még a csengő izgalmasabb, mert azzal több dolgot lehet csinálni. És hát ahogy már a legelején utaltam a képek felosztásánál, hogy valahol ez a templom az igazi célját akkor éri el, ha a fizikai falak, amik elkülönítenek bennünket a profán világtól, azok élettel is megterítődnek, mi válunk igazából az igazi égköveivé egy templomnak. Az igazi gazdagsága az egyháznak soha nem a tárgyakban lesz, meg a műkincsekben, hanem azokban a lelkekben, akik hordozzák ezt. Gondoljunk a híres vértanú aktára, amikor elővette a császára az egyik vértanunkat arról, hogy hova tette az egyház kincseit, hova rejtette el, mert ő kezelte a pénzt, és behívta a koldusokat, szegényeket, hogy ők az egyház kincsei. És igaza volt teológiai értelemben, meg fizikailag is, mert nekik adta oda otthonra elrejteni valóban azt a néhány anyagi értéket, amivel akkor rendelkezett az anyaszent egyház. Egy szentírási jelenet, felolvasom az egészet, hogy egy konkrét meghívás történetet halljunk. Másnap megint ott állt János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: nézzétek, az Isten báránya. E szavak hallatára két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte, mit akartok. Így feleltek: rabbi, ami annyit jelent, mint mester, hol lakol? Gyertek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével Simonnal, és szólt neki: megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintet, és így szólt hozzá: te Simon vagy János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Másnap Galileai felé tartva találkozott Fülöppel, felszólította: gyere és kövess. És még folytatódik a történet. Fülöp Betsaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Nátanaellel, és elmondta neki: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták írnak, a názereti Jézust, Józsefnek a fiát. Jöhet valami jó Názáretből? Kérdezte Nátanael. Gyere és győződjél meg róla, felelte Fülöp. Azért tartottam fontosnak, mert tele van ezzel a gyere, jöjj, jöjj, megtaláltuk, gyere, mindenféle mondatból, és jól mutatja az egyháznak a feladatkörét, meg a mi feladatkörünket is, mert arról szólna a dolog, hogy előbb én kíváncsi vagyok erre a Jézusra, felkeresem, mert vele töltök-e órát, hogy aztán utána, akivel találkozok, annak azzal a meggyőződéssel tudjam ezt továbbadni, hogy én valóban megtaláltam az életem értelmét, a messiást. És a tanúság tétel adódik tovább, és az egyház így épült ki. És a gyerekeket olyan jó rácsodálkoztatni arra, hogy egy egyház történelem elején szoktuk ezt tizedikbe, ott külön izgalmas, hogy lehetek-e gyerekek, hogy ti nem lennétek itt, ha az a 12 ember nem megy ki, és nem mondja azt, hogy gyere, megmutatom neked a mestert. Szóval mondom nekik, hogy mondjatok már még egy olyan ügyet, amelyet ennyi emberrel el lehetne terjeszteni ilyen hatékonysággal, meg még fenn is állna ennyi ideig. És akkor ez úgy elgondolkodtatja őket ennek a hitelességéről többek között. Az is nagyon érdekes, hogy milyen dologra emlékszünk évtizedek után úgy, hogy a tizedik órakor történt. Ugye mindannyian érezzük, hogy ennek egy olyan jelentőségű eseménynek kellett lenni, csak azokat tudjuk megmondani óra percre, amelyek életünknek a legmarkánsabb pillanatai voltak. Térjünk át arra, akik minket érdekelnek, a fiatalok, hiszen nagyon szép, hogy a Biblia meg az egyház mit mond erről a jelmondatról, de mi velük foglalkozunk, a fiatalokkal, közöttük kellene ezt megvalósítani. A mi a mai fiatalok dimenziójában próbáltam gondolkodni, hogy csapódik le ez a mondat, jöjjetek, imádjuk az Urat. Hát úgy általában nem akarnak úgy nagyon imádni semmit és senkit, vagy legalábbis ezt állítják, mert ez önbecsapás, de ezt állítják. A függetlenségükre vigyáznak, lázadnak a világ ellen, szüleik ellen, tanáraik ellen, általában nem ismernek el senkit, vagy nem akarnak elismerni maguk fölött. Ugyanakkor meg látjuk ennek a teljes ellentétét, hogy teljesen szolgai módon behódolnak, tehát éppen az imádatnak a formáját gyakorolják, azokkal szemben sztárok, celebek, gémerek, youtuberek, influencerek. Őket meg valahogy mégis vakon követik, és erre azért érdemes lenne építeni, mert látszik, hogy van igény. Van igény az emberben a szolgálatra, az imádatra, a követésre, és ha nem az igaz Istennél találják ezt meg, a gyerekek, akkor nagyon nagy problémák lehetnek. Például érdemes felhívni a figyelmet, hogy a történész szakosak tudják legjobban, de bárki, hogy nézzétek meg, hogy milyen félelmetes következménye vannak annak, ha valakik nem a helyes Istent, az igaz Istent, meg nem az igaz egyházban találják meg az imádás tárgyát. Akkor jönnek ezek a radikalizálódás, a merényletek, akkor az, hogy fogja magát egy 17 éves, és azt tartja életcéljának Franciaországba, hogy csatlakozzék az iszlám államhoz. Hát mikor jutott volna ez eszünkbe, x évvel ezelőtt? Hát azért nem jutott eszünkbe, mert volt egy védőkörnyezet, ami ezt az igényünket kielégítette. Volt egy Istenünk. Eldobtuk ezt az Istent, akkor értelemszerűen ezt keresni fogja valahol az ember, valakinek a feltétlen szolgálatát, azt mindenki keresi. És ennek nagyon romboló, meg dekadens következményei vannak, ha ez nem az igaz Istenre irányul. És én azt gondolom, hogy ezt megértik. Nyilván van a kollégák is megértik, nevelőtestületünkben szülők is, hogyha szépen fokozatosan ezt így föltárjuk, ezt a folyamatot, hogy az embernek a lelkéből fakadóan van egy ilyen belső igénye, és hogy mennyire fontos, hogy amit mi kínálunk a katolikus iskolában, óvodában, az igaz Isten és a jó Istennek a követése, aki mindig épít, és aki sosem rombol. Nagyon sokszor mondta ugye Ferenc pápa, hogy az Isten nevében, akik az Istenre hivatkozva tesznek bármi rosszat embertársaiknak, azok hazudnak. Tehát, hogy ez nem az igaz Istenre való hivatkozással, ilyet nem lehet mondani. Eddig olyan fölülről tekintettük a dolgokat, mint a kupolája a Egri Bazilikának, de úgy haladunk egyre lejjebb a megvalósítás szintjére, és akkor jönnének azok, hogy miket is találtam, ebben a nagyjából 20 munkatervig jutottam, addig a bizonyos pontig, amit már feltártam nektek, hogy miket is bontottatok ki ezekből. Nagyon örülök annak, hogyha ezt sikerül az iskola lelkésznek és a hittan munkaközösségnek az iskola vezetésével együtt átbeszélni. Megmondom őszintén, nem mindenhol tükrözi a munkaterv ezt a dolgot. Én tudom, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, iskolelkészek is különböznek. Az is nagyon különbözik, hogy valahol a hittant elismerik-e munkaközösségi szinten, tölt-e be olyan szerepet az iskola életében, vagy nem. Ezek nagyon szépen visszatükröződnek egy-egy munkatervnek a preferenciáiban is. Vannak nagyon jó ötletek. Például kiindultak abból, hogy imádni az Urat úgy lehet, hogy először megtanulok normálisan keresztet vetni. Például nem kapkodom el, nem lesz egy tiszteletlen mozdulat. Tudom, hogy mit fejez ki, tartalmilag mit fejez ki. Ezekre szánok időt, ezek előadására. Mit tud kifejezni egy kéz, egy összetett kéz? Ugye ez a Istenre való készenlét, minden mástól való távol. Ebben nem fér bele egy mobiltelefon, ha imádkozom. Tehát valahol ez a többi dologtól való elszakadást és az egy dologra való koncentrálást fejezi ki. Hogy föl lehet építeni egy egész lelki gyakorlatot egy összekulcsolt kézre. Tehát annyi potenciál van ebben a jelmondatban, látjátok, hogy csak egy-egy szóra hívom fel a figyelmet. Többen írták a gesztusokat a liturgiában, a meghajlást, fejhajtást, hogy ezek mit szimbolizálnak. Itt megint lehet beszélni az imádásról. Ki előtt hajtunk térdet, ki előtt nem hajtunk térdet. Kinek jár a tisztelet, kinek nem. Értéke az a dolog, amit velem el akarnak fogadtatni, vagy nem érték. Az érték és a gics elkülönítése egymástól. Nagyon sok mindent lehet beszélni. Értem szerint a Szent Misa látogatás az mindenhol előkerült. Persze, hogy ehhez különösen is kapcsolódik, hiszen ha jöhetek, imádjuk az Urat, talán a legnyilvánvalóbb feldobott labda az a templomba járás is, a mise. Ugye itt vannak ezek a klasszikus módszertanok, akár a Szent Mise napló, akár a jutalom kilátásba helyezése. Ugye jók ezek, nyilván arra kell vigyázni, hogy ne erre utazzon a gyerek, tehát a kötődése az Istenhez az ne egy ilyen értékviszonydat legyen, hogy megéri, mert jól járok vele, és a jutalom az inkább legyen lelki, tehát egy hittantábor, egy zarándoklat, és ne pedig egy tárgy, pláne nem egy olyan tárgy, ami irítséget kelt a társakban, neki felsőbbrendű, tehát hogy értitek, hogy mit mondok, hogy inkább a jutalom is e felé inspirálja őt. Olvastam egy helyen ilyen ötletet, hogy fogadj örökbe egy misét. Nyilván itt arra kell vigyázni, hogy törekvésünk az, hogy minden vasárnapi mise fontos legyen, de azt nagyon jó ötletesnek tartottam, hogy annak a szolgálatát azt örökbe fogadja egy osztály. Tehát azt mondja, hogy ma, hogy ezen a misén, ez az enyém, nekem kell díszíteni, virágot hozni, én fogok felolvasni, én fogok minisztrálni, majd a mi osztályunk, és ez a mi misénk. Ugye ez a hozzám tartozik, ez mindig nagyobb motiváció a gyereknek is bármire. Plébánia és Szentmisék rendje, ez nálunk is ugye, még annak a fráterbe is ugye örököltem én, és nagyon szépen működik. Ez főleg ugye azokra a középiskoláknak hasznos, akiknek a diáksága sok plébániáról érkezik. És ugye van ez a nehézség, hogy most melyik templomhoz kössem, mikor neki van sok saját temploma, és akkor ezért jött ez így ötletbe Miskolcon, hogy vagy 30 plébániához tartoztak a gyerekek, hogy évente két nap a napot a saját plébániájukon kell kezdeni. Végigírtam persze a plébánosoknak egy levelet, hogy reggel 7 órakor egy misét mondjanak, utána hívják be reggelizni a gyerekeket. Fantasztikus ilyen virsli partik, meg nem tudom mikről számoltak be gyerekek. Első órát elengedtük, később is beérkezhetnek, és mondtam neki, hogy kedves atya, mindegy, hogy mit csinálsz, csak legyen kedve utána a gyereknek az év többi részébe is oda menni misére, ahol te vagy. Tehát innentől kezdve én ennél többet nem tudok tenni, érted, mint a lehetőséget összehozom, a két partner találkozhatom egymással. Én nem tudom kézen fogni a gyereket, hogy vasárnap a te templomodba menjen, és ne otthon legyen, vagy ne a másikba. Ezt neked kell elérni, de az iskola a lehetőséget tudja biztosítani erre. Egyébként a aulába is lehet remek ilyen plébáni napot. Ezt nem valósítottam meg a fráterbe, de ötlet szintjén volt, hogy a gyerekeket ilyen kis különböző színűvel ellátjuk, hogy melyik plébániához tartoznak, és akkor van egy standja aulában az egyes plébániáknak, és a nap végére kell találni mondjuk 10 gyereket, aki ugyanarról a plébániáról van, vagy valami vetélkedő arról a templomról, ahova tartozunk. Tehát ez az identitás, a kötődést próbáltam volna erősíteni. Aztán miket írtatok még? Volt ilyen, hogy dolgozók szent miséje, ugye, hogy hajlamosak vagyunk, hogy mindig csak a gyerek, de hát mi legalább annyira fontosak vagyunk, sőt, igazából a példaadás szempontjából elsődlegesek vagyunk. Értelemszerűen a minisztrálás, ugye itt fontos lenne, ha ez egy foglalkozás is kötődne, tehát nem csak az, hogy 2 perc előtte szólok a gyereknek, hogy ugor be, mert ugye annak nem tudom mennyi a lelki haszna. Tudjuk jól, hogy akár szakkörbe is lehet hittanszakkör, vagy bármilyen szinten ilyen felkészítés. A szabadtéri szentmise, én azt gondolom, hogy minden gyerek élvezi időnként, ha van szabadtéri szentmise. Annak olyan különleges milliója van. És akkor jöjjetek, imádjuk az Urat, így is lehet egy mise. Tehát azért ez a vagányabb. Na. Imádságra tanítás, imacsoportok létrehozása, egyházközségi programokon való részvétele. Ez persze az kell, hogy te, mint igazgató, megkapjad az egyházközség programjait, meg az egyházközség megkapja az iskola programjait, illetve hirdessék a templomban az iskola programjait, meg az egyiken is tudják, meg az iskolában is ki legyen téve a plébánia programja. Ugye ezek a partnereket kell megint összehozni. Aztán nyilvánvaló, hogy az imádság az már nagyon régen ott van az iskoláitokban, hiszen mindenkinél van tanítás előtti utáni, de láttam ilyen plusz dolgokat, hogy számonkérés előtti ima, meg beteg családokért, tehát hogy bővíthető ez a kör, hogy milyen ima szándékok vannak, hogy a gyereknek hogy tágítsuk már kicsit a fantáziáját ebben a tekintetben. A vallási dekorációk azok mindig növelhetők, abba ugye nincs. Akkor van a kezdet, hogy kincskeresés a templomban, ez kicsit hasonlít majd, amit én írtam a másiknál, hogy nyitott templomok éjszakája, tehát a felfedezős dolgok, ezek nagyon, nagyon menőek, főleg a kicsiknél. Ugye az ovisoknál azt marhára jelvezték mindig sátorújhelyen, hogy oda jöttek az első alkalommal a templomba, és akkor szabadon kúszhattak, mászhattak, szaladgálhattak. És amikor egy fiúrral beszéltem a templomról, mi érdekelt őket legjobban mindig, az oltár mögött, azaz egy útvonal, ahol mindent elrejtünk, azaz függöny érdekelt őket, mondom, nagyon kiábrándító lesz, gyerekek, mert létra van ott, meg porszívó, de végig kellett mennünk az egyik végén, és kijönni a másikon, és ez nagyon izgalmas volt, hogy bemegyünk valahol, és kijövünk máshol. Osztályvédőszent választás, annak az életútja, ez is már nagyon sok helyen gyakorlat nálatok. Ugye a Biblia is egy meghívás az Úr imádására, tehát ha a Biblia oldalon lépünk előrébb, az is a jelmondatnak, a mottónak a megvalósítása. Vannak egyébként itt ilyen maratoni bibliaolvasások aulában, olyan is van, vagy volt régen, amikor nálunk volt a fráterbe, vagy ment egy ilyen monitoron folyamatosan a Szentírás, vagy kapott egy könyvet a Bibliából, ugye van 73 könyv a Bibliába, tehát jut, és akkor abnak a feldolgozása, és azt kell valahogy röviden előadni, vagy rajzba lerajzolni a többieknek. És tudom, hogy nem a Biblia van meghirdetve nekünk mottónak, de kapcsolható ehhez. Sokan elindultatok az éneklés irányába is, ez is ugye a Jöjjetek, imádjuk az Urat, aki ebben érez potenciált ugye az iskolájában, hogy erre lennének jó lehetőség, meg erre vannak a feltételek, azt tegye. Szentségi felkészítés mindig jó. Szentségimádásban arra hívom fel a figyelmet, hogy annak meg a célcsoportjait lehetne váltogatni, hogy ne csak egy templomi szentségimádásra dobjuk be a gyereket, mert lehet, hogy a 70 éves néninek a szentségimádása az idegen a gyerekétől, hanem hogy ők is csinálhatnának, mondjuk nyilván hitoktató segítségével, a kicsik akkor önállóan, nem a középiskolások már simán elvárható, hogy csináljanak egyet maguk. És hát olvassátok még a többit, ti is látjátok, hogy milyen akciókat láttam, még nálatok, színdarab előadása, zarándoklatok, családi katekézis, ezek mind a kapcsolhatók a mottóhoz. Keresztút is van ilyen, kimondottan családok számára. Van, aki például istenes verseket írt bele az idei munkatervébe azért, hogy jöjjetek, imádjuk az Urat. És ez a furcsa, hogy ez a diákönkormányzatnak találtam meg a munkatervébe. Azt hittem, a diákönkormányzatban sehol nem fogok találni ilyen dimenziót, de van. Vagy egy lelkipásztori óra, ez is nagyon érdekes volt számomra, hogy hitoktató tanítja az tantárgyat, de egy órát havonta a lelkipásztor átvesz. Ezt aztán Óznál olvastam Szőke Gábor atyával, hogy ezzel valósítják meg. És akkor én is írtam egy-két dolgot, részben átfedés is van az előzőekhez képest. Nyilvánvalóan az első helyen nálam az iskola kápolna imaszoba létesítése van, nem csak azért, mert Sátorújhelyen, hogy a Szent István technikumban ez sikerült az alatt, az elég rövid idő alatt, amíg plébános voltam, megcsinálni, de nagyon örültem annak, hogy rögtön készséget találtam az iskolavezetés meg a tantestület részéről, és hát ez tud lenni szívelelke egy iskolának, egy ilyen helység, csak persze fontos, hogy utána megtöltsük tartalommal, kell rá, hogy programok épüljenek erre. Én nekem veszőparipám a térdelés. Én arra tudok mászni, hogy állnak. Én tudom nagyon jól, hogy lányoknál előfordulhat ünnepségeken természetesen, hogy a szoknya itt ott kellemetlen, nem is erre gondolok, hanem arra, hogy igenis egy épegészséges ember, akinek nincsen térdizületi problémája, reméljük a tizenévesek többségének nincs, azt én térdepeltetem. Mert akkor tudja meg, hogy ki előtt van. Hogy nem a moziban volt, meg nem egy partin vett részt. És akkor annak a következő lépése persze az, hogy akkor nem így vagyok rajta, ugye főleg a lányoknál tipikus ez, hogy állandóan ez az átdobott láb. Nem, tehát hogy valahogy kifejezem azt a tiszteletet, hogy ki előtt állok meg. Ez már önmagában az Isten fogalmukat szerintem tisztítja. Lehet fölfedezni egy templomnak a berendezéseit, mérhetetlen sok dolgot föl lehet építeni erre. Az ott ábrázolt szentek életéből lehet remek jó vetélkedőket sem számold, meg hányat találsz a templomba, mit tudsz róluk. Szent mise részeit szét lehet szedni, hittan versenyeket rá lehet építeni. Van annyi egyéb szertartásunk, hogy garmadával a szent misén kívül, amiben ugyanúgy az Urat imádjuk, de nem mise. És ezek többségére még nem jut el egy gyerek, hogy legalább összegyűjteni, hogy mik vannak. Aztán mit írtam még? Zsolozsban mi is fogunk itt végezni. Egyébként azt szokták szeretni a gyerekek, ugye mi a Csíksomlyói úton szoktunk rá a fráterből, hogy ott is örököltem ezt, hogy odafele-visszafele zsolozsmázunk, és nagyon élvezik a gyerekek. A templomok éjszakája, pont ott tartottunk Sátorújhelyen, hogy már ki volt dolgozva a teljes program, amikor a Covid az egészet keresztül húzta, de ott is azt csináltuk, hogy volt ember a sekrestjében, volt a harangoknál, volt a orgonánál, és forgó rendszerben jöttek volna az egyes csoportok, és az ott helyi érdekességeket elmondják. Mindjárt másképp fog bemenni abba a templomba, ahol előtte ezeket a sztorikat meg fölmászhatott a toronyba, kicsit a sajátja. Ugyanígy a plébánia zegzugai, hogy bejárhassák, ha partner erre az iskola lelkész. A sekrestje titkai, a színek, az anyagok, a ruhák, a tömjén, a minden. Hittan versenyt nem nagyon láttam így a mottóra felépíteni. Nyilván nem olyan könnyű, azért nem a legkönnyebb témakör, én tudom. Talán ez is lehetne. Adja magát, hogyha az egész székesegyházból jött a mottó, hogy akkor meg lehetne nézni a diákokkal. Már volt szó a szentségimádás óráról. Nálam van egy tanárok keresztútja, még körülbelül 10 évvel ezelőttről, bárkinek szívesen odadom, vagy elküldöm, és adaptálja, írja át nyugodtan a helyi tantestületére. Egy kicsit így besokaltam akkor még ott Miskolcon, hogy nem tudom, valójában fásultságot, vagy kiégést, vagy olyan érdektelenséget tapasztaltam, és próbáltam a Jézusnak a korbácsütéseit alkalmazni magunkra, saját magunkra, hogy mi hol tesszük ezt neki, és hogy spannolni a csapatot a komolyabb elköteleződésre. Vannak ifjúsági régiófelelősök, 10. Tudjuk-e, hogy a saját iskolánk melyik régiófelelőshöz tartozik? Kérjétek a szolgálatát. És hát a mániám, hogy az iskolai közösségi szolgálat középiskolában az 50 óra, az a plébániával való szerződésben is megvalósítható, meg a plébánia közösségeivel való szerződésben, például Caritas. Tehát nagyon szép, ha állatvédőkhöz megy, meg nyugdíjas otthonba, de talán mehetne most idén a plébániára, és akkor a jelmondatot jobban megvalósítottuk.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallották. Ezzel már a Szent István Rádió összeállítása véget ért. Búcsúzom készítői, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Somogyi Márton, valamint a műsor szerkesztője Pap Ildikó nevében is. Mindannyiuknak további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.